Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok.
A mai adásban Matura Tamás kínakutatóval, a Corvinus Egyetem oktatójával beszélgetünk arról, mit is akar Magyarországon Kína. Miért logikus, sőt automatikus a kínai terjeszkedés, ha onnan nézzük? És hogyan védheti meg a saját érdekeit Magyarország úgy, hogy közben élvezzük a magyar-kínai barátság előnyeit is? Tartsanak velünk!
A Fudan ügy, a Fudan Egyetem ügye talán az első olyan jelzőtábla a széleskörű nyilvánosságnak, hogy hé, emberek, foglalkoznunk kell Kínával. Hogyan lehetünk jóban a kínaiakkal, mi magyarok, és védhetjük meg magunkat egyben Kína, mint nagyhatalom regionális nyomulásától?
Szó szerint jelzőtábláról beszélhetünk, hiszen az elmúlt napokban Karácsony Gergely főpolgármester és a kerületi vezetés, mint tudjuk, utcanévtáblákat cserélt a Fudan tervezett kampuszának a helyén, amely hát kifejezetten erős provokáció volt Kína irányába, még akkor is, ha tudhatjuk, hogy ennek a motivációja elsősorban a belpolitikát, illetve a hazai közönséget érinti. Kínával mindenképpen jóban kell lenni. Ahogy mondani szoktuk, a kínaiakat nem kell feltétlenül és nem kötelező szeretni, de muszáj velük foglalkozni, hiszen a világ egyik legnagyobb hatalmú országáról beszélhetünk, bizonyos számítások szerint már a világ legnagyobb gazdasága, de legalábbis egy évtizeden belül már minden tekintetben a világ legnagyobb gazdasága lesz, és hát az Európai Unió így benne hazánk ezer számon kötődik Kínához. Mindemellett természetesen nincs arról szó, hogy mindenféle skrupulus vagy éppenséggel kritika nélkül kellene Kínához viszonyulni, hiszen Magyarországnak és az Európai Uniónak is megvannak a saját érdekei, nemzeti és uniós érdekei, és ezeket érvényesíteni kell, ha és amennyiben Kína ezzel szemben mozog, vagy ezzel ellentétes lépéseket tesz, akkor erre Magyarországnak is fel kell készülnie. Nagyon nehéz persze azt a egyensúlyt megtalálni, ahol a saját nemzeti érdekeinket is képviseljük még, de Kínával szemben is megpróbálunk egyfajta működő kapcsolatot kialakítani. Azt gondolom, hogy a magyar kormány, a jelenlegi magyar külpolitika is egyfajta végletet képvisel, de egyébként a ellenzék részéről most indult akciók, még egyszer mondom, tudjuk, hogy belpolitikai motiváltságúak, ezek is egyfajta végletet képviselnek, valahol a kettő között kellene egy utat találni.
Kína történelmének azért alapvető részei az expanziós hullámok, amikor az ország megpróbált a határain túl terpeszkedni, elfoglalni új területeket, ám talán az egészen az elmúlt pár évtizedig ez legfeljebb a közvetlen környezetét érintette, tehát Tajvan, Mongólia, Tibet, Turkesztán vagy a Dél-Kínai tenger, mintha nagyjából 20-30 éve viszont az Egyesült Államokhoz hasonlóan egy globális, kisebb érdekszigetecskékre épülő birodalom létrehozásán fáradozna. Ennek része a közép-európai nyomulás, vagy ezt ne nevezzük expanziónak, hanem inkább valami másnak?
Nagyon érdekes azt tudni, hogy a kínai néplélekben, és ezáltal egyébként a hivatalos diplomáciai kommunikációban is, mindig az szokott megjelenni, hogy Kína soha nem folytatott expanzív külpolitikát, soha nem támadott meg más országokat. Hát ez természetesen nem igaz, gondoljunk csak 79-ben Vietnám megtámadására. Az azonban valóban igaz, hogy a mindenkori kínai birodalmak a történelemben alapvetően a úgynevezett kínai magterület, tehát a kínai népesség többsége él, az ezt körülvevő pufferzónáknak a bekebelezésére törekedett, de ezeken túl általában nem nyomult. Tehát ha megnézzük a mai kínai népköztársaság területét, az valójában kisebb valamivel, mint a legutolsó császári dinasztia által uralt terület. Az elmúlt évtizedekben valóban egy újfajta irányt vett Kína, talán nem is az elmúlt 30 évben, de legalábbis az elmúlt egy évtizedben, amióta a jelenlegi kínai elnök pártfőtitkár Xi Jinping hatalomra került, egy sokkal inkább a külvilág fele forduló, és egyébként külpolitikájában sokkal rámenősebb, vagy magabiztosabb Kínát láthatunk. Valóban érdemes ezt az Egyesült Államokkal, illetve bármilyen korábbi nagy világhatalommal összehasonlítani, ugyanis ha jobban megvizsgáljuk a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy kínai specialitás. Itt nem arról van szó, hogy a kínaiak szeretnének globális hatalomra törni, hanem arról van szó, hogy az ilyen nagyméretű államoknak, és az ezeknek a gazdasági működéséből fakadó szükségszerűségek miatt egész egyszerűen egyfajta automatizmus az, hogy nagyobb nemzetközi befolyásra tesznek szert, illetve erre törekednek is. Kína esetén is látjuk ugyanezeket a folyamatokat, ahogy nő a gazdaságuk, az úgy függ egyre inkább a globális gazdaságtól és a globális viszonyoktól Kínának, mint minden ilyen hatalmas gazdaságnak egyre nagyobbak a nemzetközi érdekei, befektetések itt, kereskedelem ott, és az ezekkel a gazdasági érdekekkel folyamatosan nőnek a biztonságpolitikai, külpolitikai érdekek is, hiszen a gazdasági pozíciókat meg is kell tudni védeni. Ugyanilyen fejlődésen ment keresztül az Egyesült Államok 100 évvel ezelőtt, ezt most Kínánál látjuk. Azért gondolom, hogy ez fontos hangsúlyozni, mert a globális narratívában, különösen a nyugati országok és azon belül az Egyesült Államok által terjesztett hírekben azt a képet próbálják gyakran bemutatni, hogy itt valami gonosz Kínáról van szó. Ez nem igaz. Ugyanolyan automatizmusok hajtják a kínai nemzetközi terjeszkedést, ami valóban létezik, mint amely automatizmusok hajtották ezt az amerikaiak, vagy éppen a brit birodalom részéről, ma már persze az eszközök azért mások.
Az már elég nyilvánvaló, hogy a világ Kína kritikus része mit szól ezekhez a törekvésekhez, de miért logikus, racionális, sőt, talán az ő szempontjukból helyén való ez a stratégia? Miért fontos egyáltalán az érdekszféra tágítása Közép-Európa felé Kína számára?
Mi közép-európai szemszögből nézzük a dolgokat, és hajlamosak vagyunk egy picit erre a buborékra koncentrálni. Érdemes azt figyelembe venni, hogy Kína a világon mindenütt jelen van, vagy egyre több helyen van jelen, köztük többek között Közép-Európában is. Én azt gondolom, hogy Közép-Európa iránti nyitásuk, ami ugye ez a 16, illetve 17 plusz egy együttműködésben valósult meg 2011-12 óta, ez azért az ő szempontjukból másodlagos fontosságú volt. Ugyanakkor az jelentőségét növelte az, hogy ezeknek a közép-európai országoknak, ugye a többsége, a 17-ből 12, az uniós tagállam, amely Kína számára egyfajta politikai befolyást jelentett, ha csak ideiglenesen is az Európai Unió felé. Hogy ez a kínaiaknak mennyire volt másodlagos fontosságú, azt éppen a 17 plusz 1-nek az elmúlt hónapokban, években tapasztalható összeomlás, vagy legalábbis kritikus időszak felé haladása jelzi, hiszen pár héttel ezelőtt a balti országok közül már több is jelezte, hogy csalódottságukban elhagynák a 17 plusz 1 együttműködést, nem váltotta be a hozzáfűzött gazdasági reményeket, és tulajdonképpen több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt.
Bocsánat, ez a 17 plusz 1, ez egy Kína, és ezek között az európai 17 ország közötti gazdasági együttműködésről szólt?
Nagyjából igen, tehát ugye a 17 az a közép-európai országokat jelenti, a balti államoktól Közép-Európán keresztül a Balkánon, a plusz 1 pedig természetesen Kína. Ugye ennek mi volt a fő célkitűzése, ez attól is függ, hogy melyik felet kérdezzük meg. A közép-európai országok nagy része részéről, értelemszerűen itt a globális világgazdasági válság, illetve az eurózóna válságát követő időszakban új befektetési források és új exportdesztinációk keresésében csúcsos adott ki, amelynek terén ugye Kína volt a legfontosabb célpont. Ezt Magyarországon a keleti nyitás politikájában láthattuk megvalósulni. Kínai szempontból a gazdasági együttműködésnek is, a gazdasági együttműködés is egy fontos cél volt. Igaz, hogy a kínaiak által itt kitűzött célok nagyon jelentősen eltértek a közép-európai országok elvárásaitól, vagy éppenséggel szükségleteitől. Ez is hozzá elvezetett ahhoz, hogy ez az együttműködés az elmúlt évek kifulladni látszik. Kicsit konkrétabban a kínaiak Közép-Európában elsősorban nagy országokon átnyúló infrastruktúra befektetésekben voltak érdekeltek, pontosan olyanokban, mint a Belgrád-Budapest vasút, vagy részben, mint a Fudan Egyetemnek a javasolt építkezése, ahol kínai bankok adják a hitelt, kínai cégek építik meg az adott infrastruktúrát, mindenre a fogadó állam garanciákat vállal, állami garanciákat vállal, és így Kína olyan saját építőipari, illetve acélipari, cementipari kapacitásait, túlkapacitásait és pénzügyi túlkapacitásait le tudja kötni külföldön. Ugyanezt folytatják az új SEJEM-út, az úgynevezett egy út, egy övezet program keretein belül, csak hogy a közép-európai országok, azon belül pedig az uniós tagállamok döntő többsége erre nemet mondott, hiszen minek vennének fel kamatozó hiteleket Kínától, minek adnák ki ezeket az infrastruktúra építési, közbeszerzési eljárásokat a kínaiaknak, hogyha ugyanezt adott esetben vissza nem térítendő, vagy legalábbis nagyon-nagyon alacsony kamatozású Európai Uniós forrásokból is meg tudják oldani. És azt hiszem, így már látszik is, hogy igazából egy kivétel van itt, ez pedig Magyarországnak az együttműködése a kínaiakkal, hiszen a magyar kormány az talán az utolsó olyan uniós tagállam, amely továbbra is nagyon szoros kapcsolatokat, politikai és gazdasági kapcsolatokat igyekszik ápolni Pekinggel.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy régiós szempontból mondhatjuk, hogy mi vagyunk Kína legjobb barátai talán, hiszen éppen most vétózta meg Magyarország egy újabb uniós elítélő nyilatkozat elfogadását. Ez is egy eredmény, nem?
Egyfajta eredménynek tekinthető, különösen kínai szemszögből. Valóban nem csak a régióban, hanem az egész Európai Unióban úgy tűnik, hogy Magyarország az, amely továbbra is kitart Kína mellett. A kelet-közép-európai nem uniós tagállamok közül egyébként még Szerbia emelkedik ilyen téren. Vučić elnök az elmúlt év folyamán számtalan alkalommal fejezte ki egészen látványos módon kötődését Kína irányába. Megcsókolta a zászlót, a kínai zászlót a reptéren. Nagy plakátokon hirdették azt, hogy Xi Jinping elnök Szerbia legjobb barátja, és örök és megmondhatatlan egységben kötődik egymáshoz a két ország, de hát ez a szerb külpolitikában igazság szerint hosszú évek óta megjelenik, hogyha a nyugat-balkáni országok azért elég más minőséget képviselnek, hiszen nekik nincsen hozzáférésük az Európai Unió nagy pénzügyi támogatásaihoz, nekik valóban szükségük lenne komoly infrastruktúra kulturális fejlesztésekre, de bizony, ahogy a montenegrói példából láthatjuk, itt is könnyen csapdába eshetnek ezek az országok, hogyha túl nagy hiteleket vesznek fel Kínától, amelyeket aztán nem képesek visszafizetni.
Hogyan védheti meg magát, akár Magyarország, akár más közép-európai állam, hogy beszippantsa ez a kínai terjeszkedés? Egyáltalán meg kell-e védenünk magunkat, vagy működhet az is, hogy egy adott állam kimazsolázza, hogy mire van szüksége a kínai barátságból, és mi az, ami már túl sok?
Én azt gondolom, hogy minden racionális állam ebbe a kimarzsolázgatás irányába mozdul el. Egyébként a jó hír az, hogy Kínának Közép-Európában, sőt az egész európai régióban geopolitikai érdekei nincsenek, szemben például Oroszországgal. Tehát Kína nem lép fel a térségben akár katonai, vagy bármilyen más fenyegető erőként. Sőt, az Egyesült Államok által Kína iránt, vagy irányába indított komoly nemzetközi harc keretében Kína próbálna az Európai Unióval jobban együttműködni, csak hát az európaiak még nem döntötték el, hogy milyen irányba mozduljanak. Ez az Európai Uniótól egyébként a közeljövőben nem is várható. Tehát klasszikus biztonságpolitikai szempontból Kína nem jelent kihívást a térségünknek. Természetesen, mint minden nemzetállam, így Kína is igyekszik befolyásolni partnereit, akár puha diplomáciai eszközökkel, kulturális eszközökkel, kémkedés útján, ugyanúgy, mint bármilyen más állam igyekszik minél több információt szerezni. Erre fel kell készülni a közép-európai térségnek is, benne hazánknak is. Azt gondolom, hogy ezek menedzselhető problémák. Ami pedig a gazdasági együttműködést illeti, hát ott éppen azt a problémát láthatjuk az elmúlt években, hogy nagyon elmaradt a gazdasági együttműködésnek a gyümölcse a korábbi várakozásoktól. Valójában nagyon alacsony a kínai befektetéseknek, működő tőkeállománynak a részesedése a közép-európai gazdaságokban. A kereskedelem területén bár Kína fontos, de ez a fontosság részben látszólagos, hiszen egyfelől leginkább a Kínából Közép-Európába irányuló termékek, tehát az importunk az, ami nagyon megdobja a kétoldalú kereskedelmet. Mi közép-európaiak Kínába alig tudunk exportálni, amit pedig exportálunk, és így általában a kétoldalú kereskedelemnek is a nagy részét, azt multinacionális nagyvállalatok folytatják. Magyarország legnagyobb kínai irányú exportőre, például ez egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb Magyarországon jelenlévő autóipari vállalkozás, vagy autógyár, úgyhogy ezen a téren pont ezek a gazdasági eredményeknek a hiánya az, ami problémát okoz.
Az egy dolog, hogyha a védelem mondjuk kormányzati szinten már sikerülne, sőt, itthon már az is előrelépés lenne, ha egyáltalán lenne kormányzati szinten igény erre. De mi a helyzet az ennél lejjebb elhelyezkedő szereplőkkel, hiszen a magyar és a kínai cégek közötti kapcsolatokat nem lehet az érdekszférára hivatkozással korlátozni?
Ez így igaz. Egyébként a magyar és a kínai cégek közötti kapcsolatok azok maguktól is sokszor zátonyra futnak, itt kulturális különbségekből is származnak problémák. A magyar KKV-k különösen nem felkészültek arra, hogy Kínával és kínai kultúrkörnyezetben és kínai méretek között folytassanak együttműködést. Tehát én nem látok egy ilyen nagyon-nagyon lángoló szerelmet a kínai és a magyar gazdaság kisebb szereplői között. De egyébként a kínai KKV-k, amelyek persze a magyar szemszögből még mindig óriásiak, azok csak üzletet szeretnének csinálni. A kínaiak ugyanúgy, mint a legtöbb vállalkozó, profitot szeretnének termelni. Ha erre látnak lehetőséget Magyarországon, akkor igyekeznek együttműködni. Ha nem látnak, akkor viszont nem fektetnek be az országunkban. Azt gondolom, hogy ez volt egyébként a Kína-Közép-Európa együttműködés egyik nagy félreértése, hogy sok közép-európai politikus, talán azért, mert ők még ugye a szocializmus idején szocializálódtak, azt gondolta, hogy Kínával elég, hogyha nagyon jó politikai kapcsolatokat építünk ki a legmagasabb szinteken, és akkor majd a kínai politikusok leszólnak a kínai vállalatoknak, hogy tessék befektetni itt Közép-Európában. Hát ez Kínában már rég nem így működik. Kína a világ egyik legkapitalistább országa, amikor a mindennapi gazdasági működésről van szó. Ha nem találnak üzleti befektetési lehetőségeket, vagy együttműködési lehetőségeket Közép-Európában, akkor nem fektetnek be a kínaiak.
Ön társszerzője volt egy tavalyi kutatásnak, mely megállapította, hogy Kína a régióban előszeretettel alkalmaz a, nem tudom máshogy fordítani most, a mézes madzag és a büntető politika keverékét, ez ugye a sticks and carrots angolul, ezen a környéken is ezt alkalmazzák. Nálunk nem nagyon volt még szükség az utóbbira, tehát a büntető politikára, de az utcanépváltoztatások, vagy egy sokkal kínakritikusabb kormány hatalomra kerülése kiválthatják azt is, hogy a kommunista állam hangnemet változtat és bekeményít?
Igen, egyértelműen. Az elmúlt években a kutatásaink azt mutatták ki, hogy míg például Csehországban, ahol nem csak a politikusok, hanem általában a közvélemény is tradicionálisan a Václav Havel-i hagyományokra építve sokkal kínakritikusabb, elég keményen, tehát gondoljunk bele, hogy ott kínai államfői látogatásnál leöntötték fekete festékkel a kínai zászlót, kitűzték a tibeti zászlót, akár minisztériumokra, egyetemekre is, és ott bizony Kína próbálta különböző büntető eszközökkel is úgymond jobb belátásra bírni a cseh közvéleményt, vagy éppen a cseh államot. Lengyelországban alkalmazták mind a kétféle eszközt, Magyarországon viszont eddig a botra, vagy éppenséggel az ostorra egyszerűen nem volt szüksége a kínaiaknak, hiszen a magyar állam, a magyar kormányzat az elmúlt évtizedben, sőt, alapvetően már Medvesi Péter 2003-as kínai látogatása óta annyira proaktívan és pozitívan áll hozzá Kínához, hogy nem volt miért ilyen eszközöket alkalmazni. Na most, ha és amennyiben 2022-ben változás állna be a magyar külpolitikában Kína irányába, akkor majd érdekes lesz azt megfigyelni, hogy milyen eszközöket alkalmazhat Kína. Egyébként itt egy vita van a Kína kutatók között is. Egy részük azt mondja, hogy nem szabad a sárkányt provokálni, ahogy tetszik, nem szabad ilyen mindennapi kereskedelmi előnyöket és hátrányokat mérlegelve, úgymond pitiáner módon szembehelyezkedni Kínával, mert hogy a világ egyik legnagyobb hatalma, és Magyarország stratégiai érdeke az, hogy hosszú távon jó kapcsolatot ápoljon a kínai népköztársasággal. A szakértők egy másik része viszont éppen Csehországra mutogatva azt mondja, hogy Kína igazából túl komolyan nem tudja büntetni a közép-európai országokat, pont az előbb említett okokból, hogy a gazdasági jelenléte az a sokszor városi legendák dacára nem jelentős a közép-európai országokban, nem nagyon tud mit elvenni tőlünk, ezért nyugodtan kiállhatunk az értékeink és elveink mellett, és akár az ilyen provokációk is, mint ami a elmúlt napokban Budapesten történt, belefér, nem kell tartani a kínaiaknak a bosszújától, maximum leállítják a közvetlen légijáratokat, amit a turizmus megérezhet, de nem nagyon nagy érvángás, vagy kevesebb befektetést irányítanak Magyarországra, de eddig se jött sok.
Szerepel egyébként az érdekszféra bővítéshez használt kínai eszköztárban az a dezinformáció stratégia, ami mondjuk az oroszoknál elsődleges fegyver?
Ez minden nagy állam eszköztárában szerepel. Azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogyha arról beszélünk, hogy az elmúlt években bizony az Egyesült Államok is nagyon felpörgette azt a információs, hogyha szépen akarok mondani, hogyha kevésbé szépen akkor azt mondanám, akkor propaganda eszköztárát, amit tulajdonképpen a hidegháborúban lezsíroztak, és most elővettek, és újra leporolták. Ezt minden nagy állam teszi. Kína esetén egyébként azt viszont konkrétan tudjuk, hogy az oroszok kottájából játszanak, tehát tanulnak az oroszoktól is, egyébként nem csak tőlük, de ezt elsősorban most még nem Kelet-Európában vetik be. Tájvanban ott az ottani kollégák erről sokkal hosszabban tudnának mesélni, hogy ott hogyan próbálják akár ilyen úgynevezett aktív intézkedésekkel is befolyásolni a közvéleményt vagy éppenséggel egyéneket. Ugyanakkor Kína nagyon gyorsan fejlődik. Ha valamit a kínaiaktól el kéne tanulnunk, az az, hogy hogyan lehet másoktól tanulni, a jó és a rossz tapasztalatokból, így hosszabb távon könnyen elképzelhető, hogy ilyen intézkedéseket majd Európában is bevetnek, de ahogy korábban említettem, nem Európa nekik a fő célpont, nem Európával vannak geopolitikai feszültségei, ezek elsősorban Kína saját régiójára szorítkoznak, és az Egyesült Államokra.
A jelenlegi államelnök Xi Jinping szerepe mennyire fontos az érdekszférák intenzív kiterjesztésének a politikájában? Elképzelhető-e, hogy mondjuk utána egy másfajta stratégiát követ az ország, vagy ez, ahogy mondta, egy automatizmus, ettől nem lehet eltérni?
Is. Ugye a társadalomtudományokban az a szép, hogy az ember könnyedén tud érvelni valami mellett és ellen is. Sokan mondják azt, hogy a jelenlegi kínai külpolitika az Xi Jinping személyéből, az ő személyiségéből fakad. Mások amellett érvelnek, hogy Xi Jinping azért válhatott elnökké, mert az ország eleve egy olyan irányba haladt, ahol ezt a keményebb, öntudatosabb külpolitikát igényelte a belpolitikai közvélemény, illetve ezek az előbb említett gazdasági automatizmusok is elvárták azt, hogy vagy magukkal hozták azt, hogy egy ilyen külpolitikai fordulat menjen végbe az országba. Ettől függetlenül ez a külpolitikai fordulat igen látványos. Lényegében a 70-es évektől, de különösen a 90-es évek elejétől a modern Kína atya Deng Xiaoping az úgynevezett 24 karakterből álló, 24 kínai írásjegyből álló külpolitikai stratégiát hagyományozta az országra, ami azt mondta, hogy Kína próbáljon alacsonyan repülni, vagy radarszint alatt repülni, ne vállaljon vezető szerepet, ne tűnjön föl a nemzetközi kapcsolatokban, ne menjen bele konfliktusokba, amiben nem muszáj, azért, mert a fő stratégiai célkitűzése, hogy gazdaságilag erőssé váljon, és majd, amikor gazdaságilag, és így persze katonailag is már erősebbé vált, akkor, amikor eljön az ideje, akkor felléphet a nemzetközi porondon ismét, mint a középső birodalom, ahogy ugye a kínaiak magukat hívják. És úgy tűnik, hogy Xi Jinping, aki 2012-13-ban emelkedett a rangléta csúcsára, úgy gondolja, hogy eljött ez a pillanat. Ebben a hitében megerősíthette először az Amerikában kipattant globális pénzügyi válság, amely sokak szerint az amerikai évszázad végét jelezte, illetve napjainkban pedig az kínai szemszögből nézve rendkívül rosszul kezelt koronavírus járvány, és az egész Trump jelenség, ezek mind azt a üzenetet küldik Kínába, és akár Xi Jinpingnek a személyes ambíció irányába is, hogy eljött a pillanat, amikor Kína a világ vezető államává válhat. Ráadásul a kínaiak szempontjából itt nem arról van szó, hogy Kína felemelkedik, hanem arról van szó, hogy Kína visszatér a világ legnagyobb és legbefolyásosabb államának a pozíciójába, hiszen az elmúlt 2000 évből legalább 1700 éven át Kína volt a világ legnagyobb gazdasága, és most a kizökkent idő az visszazökken a régi kerékvágásba.
Matura Tamás kínakutatónak, a Corvinus Egyetem oktatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önök a Fülkét, a HVG közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is.